jutottunk, hogy az embernek nem szabad lemondania arról, hogy ő is kezdeményezhet, és végső soron róla van szó, hát rólunk van szó, a mi életünkről. Ezért tehát a mindenható Isten el is várja tőlünk, hogy mi próbáljunk meg valamit tenni azért. Ám a tehetetlenség mégis megbélyeget minket. A tehetetlenség itt azt jelenti, amit újra és újra mondok, gyönyörű képpel élve, ahogy a néger nem tudja megváltoztatni bőre színét, úgy mi sem tudunk gonoszok, jók, jókká lenni, jó tettekről van egész, jó tetteket végbe vinni. Na most, ez azonban nem maradhat így, Isten ezt nem nézheti. És éppen ezért a bűnbeeséstől kezdve attól fogva örökösen azon munkálkodik, hogy ez a helyzet megváltozzék. Na most, a Jeremiás próféta a 30. fejezetének 21. verse az így szól. Belőle támad fejedelme, uralkodója az ő bensőjéből származik. És itt van a nagyon fontos, amit a Jakab levére most visszautalva hallunk. Közeledjetek hozzám, és akkor én is közeledek. Itt van ez a gyönyörű mondat. Közel engedem őt, és ő közeledik hozzám. Mert ki az, aki kockára tenné életét, hogy közeledjék hozzá? Ennek a szövegnek a hátterében természetesen ott áll az, hogy aki Istent látja, annak meg kell halnia. De itt van, hogy lemondasz-e erről? Lemondasz-e arról, hogy láss engem? Hogy láss ezzel az életed értelmét és célját? Lemondasz-e rólam, ember? Mert ha lemondasz rólam, hogy én, mint Isten, a te Istened legyek, és éljek közötted és benned, ha lemondasz rólam, akkor vége. Akkor igazából nincs mit tenni. Nem mondhatunk le Istenről, jó lehet, nem közeledhetünk hozzá, és főleg, mint ahogy az Ószövetség mondja, meg kell halnia annak, aki engem lát. És mégis azt mondja a mindenható Isten, van valaki, belőled fog jönni valaki, aki közeledni fog hozzá. A közeledése pedig éppen azt jelenti, kockára teszi az életét. Kockáztat mindent azért, hogy lássa az én orszám. És ez a valaki, aki belőled születik, ez az, akiért ez az egész mindenség megtartatik. Most innen kell tehát indulni, mi teljesen tehetetlenek vagyunk, új szív, új szövetség, új lélek, új ember kell. Ez belőlünk születik. De ez az új, aki belőlünk jön, ez teljesen istené. Mert honnan tudhatjuk ezt? Jeremiás prófétától az előbb hosszasan idézgettük, hogy az én szívemet adom nektek. Most Isten ezt nem úgy gondolja, hogy van neki szíve, és odaadja az ő szívét, hanem az, hogy a szíve ő maga. Itt a szív ugyanis a személyt jelenti. Tehát Isten nem tud élni a szíve nélkül, hiszen az ő maga, az az ő élete. Ezért tehát, ha az Isten oda akarja adni nekünk a szívét, akkor igazából önmagát adja nekünk. És így Istent nem is tudjuk elvenni, nem tudjuk a magunkévá tenni, mindenektől ajándék lesz ez a számunkra. Azonban most, ha egy konkrét emberre gondolunk, gondoljunk Jézus Krisztusra. Ő Isten szíve. Ez az az új szív. Ezt a szívet hogy tehetem a magamévá? Kitépem belőle? Kihasítom Krisztusból ezt a szívet? Mert nem lehet Krisztus szív nélkül, ő sem tud szív nélkül élni. Ezért tehát Krisztus szíve és maga Krisztus egy és ugyanaz. Ezért, ha én Krisztus szívével akarok élni, nem tudok más tenni, be kell lépnem az ő testébe, az ő életébe. Így lehet az övé, az én szíve, vagy az ő szíve. Na most ez egy misztérium, de álljunk meg egy pillanatra, az ember mindig rossz oldalról közeledik. Mindig úgy gondolja, hogy van egy egyszerűbb út is. Ez a szív, amely az isteni, miért ne lehetne az enyém a birtoklás által is. Na most én fölolvasok nektek egy szöveget, méghozzá az első korintusi levélből röviden fogok csak olvasni, de azért mégis. Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek testvéreim, hogy Chloé, ez nem is annyira fontos, arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond. Én Pálé vagyok. Én Apollói. Én Képási. Én pedig Krisztusi. Talán részekben ott lük Krisztus. A birtoklás jelenik meg itt. Mintha birtokolni lehetne. Én Képási vagyok. Tulajdonképpen ez nem is egészen helyes ez a fordítás, mintha én és ő egy birtok lennénk. Mintha ketten együtt lennénk, egyetlen egy közös birtok, egymás tulajdon, egymásé. Hát ez nem egészen így van, itt nem lehet birtokolni ezt a dolgot. Itt egy birtok viszonyról van szó. Én és Pál, én és Apolló, én. Szinte megállapíthatatlan, hogy ki birtokol ki, de mégis mintha egyik a másikát. És így a 17. versben, de bocsánat, ez a 12. ez az első korintusi levél, első fejezet, 12-es vers, de olvashatjátok egészen végig a 17-ig, én azonban most kihagyok egy jó részét, csak ezt olvasom innentől. Hogy az evangélium hirdessen nem szabad bölcsességével, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Akkor mondom most az eredeti, igazi görög szó, nem erejét ne veszítse, kenóz is van ott, ki üresedje. Hogy Krisztus keresztje ki ne üresedje. Most itt ezt, itt le kell testelnünk először is. Ez a döbbenetes félreértés, hogy Krisztust birtokolni lehet, hogy Pált birtokolni lehet. És erre mutatít rá Pál, normálisak vagytok ti? Hát Krisztuséi vagyunk, mert a kereszten mindannyiunk életét ő hordozta. Mert magára vette mindenki életét. Magában fölvitte a keresztre. És ott a kereszten meghalt értünk. Ti üresítitek a birtoklás által Krisztust. A keresztjét. Éppen az ellenkezőjét teszitek ki. Krisztus a kereszten ölelát mindent. Egészen a kereszt misztériumába tekintve látjuk azt, hogy minden Krisztusé. És ti éppen ezt a megfeszítettet fosztjátok, üresítitek ki azáltal, hogy egyikőtök azt mondja, én Pálé vagyok, én meg Képásé, én meg... Nem tudom, érthető, ez a legnagyobb botrányunk, testvérek, ez a legnagyobb, hogy őt nem tudunk megszabadulni a birtoklástól. Miközben a birtoklás kifoszt minket. Menjünk vissza a Teremtés könyvére. A Teremtés könyve, a paradicsomkert, az édet, mit üzen nekünk? Minden a tiétek. Minden, egyszerűen az egész paradicsomkert, még Isten is bizonyos értem a miénk, beszélgethetünk vele. Társaloghatunk vele, mint ember az emberre. Micsoda antropon emberi elképzelések lebegnek itt a szemünk előtt. És mégis ezzel le tudja írni nekünk, hogy az ember a teremtésben mindent megkapott. Egy valamit kér az Isten, ne akarj birtokolni. Ne vegyél a fáról. Ne vegyél, mert ha veszel, mindent elveszítesz, azon a napon meg kell halnod. Így mondja a Szentírás. A halálban mindent elveszítesz. Ki fog üresíteni téged az, amit birtokol. Na most, drága testvérek, ezért nekünk, mivel a megtérésről beszélünk, az első és legfontosabb rálátásunk innen nyílik meg. A megtérés kiüresedés. Majd erről most részletesen is beszélek, de mindenképp ezt kell megérteni. Nem birtoklás, nem azért térünk meg, hogy esetleg biztosítsuk az életünket, a jövőnket, az állásunkat, a betegséggel szemben. Nem! Ilyen nincsen, ez nem megtérés. A megtérés éppen az ellenkező irányban mutat. A birtoklás, mint olyan észveszejtő őrültség. Persze nem jelenti azt, hogy nem birtokolhatunk ténylegesen itt a földi életben. Hát persze, hogy birtokolhatunk. Miként az életünket, a ruhánkat, stb. Ez Krisztus se vonja kétségbe. Hanem itt jön az, amivel a boldogságokban beszél. Boldogok a lélekben szegény. Ki kell üresedni, a kenózis. Ennek véghez kell, tanítványai jönnek, pontosabban megszólítja őket, és ezt írja a Szentírás, mindenüket elhagyták, és követték őt. Itt látható, a kiüresedés nélkül nem lehet követni Krisztust. Ha te birtokolni akarsz, mert Krisztusé is akarsz lenni, akkor itt van az a mammonos dolog. Nem lehet a mammonnak is, mert nem tudsz, egyszerűen képtelenné válsz erre. Nem tudom ezt nektek elég érzékelhetően és érzékelhetően láthatóvá tenni, de ezt meg kell értenetek. Meg kell értenetek. Nem tudunk abban a pillanatban, ha a birtoklás mint olyan beférkőzik a szívünkbe, akkor végeztünk, egymással nem tudunk mit kezdeni. Megyek tovább, és mert akkor belekezd. Ilyenkor mindig eszembe jut valami, és arról is akarok mondani, hogy lehet, úgy kell az embernek visszatartani magát, hogy mindenben nem menjen bele, mert akkor szét fog szorozni. Abban megyünk bele, amiben igazán kell, tehát akkor mondom már is. Filippi levél 2:5. versétől a 11. Ezt odaadta mindenki. Újra elolvassa majd. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki bár Isten alapjában létezett, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyet zsákmányhoz ragasztodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett föl, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tér, az égben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ezt a részt fogjuk most elemezni. Miről is beszélünk? Közeledni Istenhez, és ő is közeledik hozzánk. Kockára kell tenni az életét annak, aki közeledni akar Istenhez. Most már azt is mondhatjuk, szó szerint ki kell üresednie annak, aki közeledni akar Istenhez. Jézus Krisztusról szóló himnusz, amit most itt fölolvastam, ezt mutatja be. Hogyan közeledik Krisztus, egészen pontosan ne azt is mondhatnánk, hogyan távolodik Krisztus a mennyből, és aztán hogyan érkezik meg oda. Velünk, a mi életünkkel, a személyünkkel. Na most akkor nézzük meg először is. Testvérek, ki kell javítanunk dolgokat. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban. Felejtsük el. Nem ez a szó állott. Ez azt jelenteni, mint valami hangulat, valami érzés lenne, valami olyanok akarunk lenni, mint kívül, ott akarik érezni, amit nem erről van itt szó. Itt Krisztus, ez a himnusz bemutat egy utat, az alászállás a fölemet. Ezt az utat kell vele végigjárni. Ezért a szó, ami ott szerepel, az igazából egy törekvést jelent. Valami féleképpen azt a törekvést, amelyet nekünk is létre kell hoznunk magunkban. Törekednünk kell arra, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Törekedni arra, hogy képesek legyünk Krisztussal együtt, mi is végigjárni ezt az alászállást, ezt a kiürekedést, hogy aztán mi is fölemelkedhessünk a mennybe. Tehát ezért ez a szó, ez nem lelki állapot, az valami érzés, hogy úgy kell érezni magunkat, ahogy Krisztus, ugye nem is tudjuk, hogy érezte egyébként magát Krisztus a bőrében, tehát ilyen értelemben erről nem tudunk mit mondani, hanem azt kell ápolnunk bennünk, ami magunkban, ami Krisztusban megtörtént. Azt az utat kell végigjárni vele, amit ő végigjárt. Na most ez nem olyan egyszerű, sőt, egészen elképesztő. Nézzük tehát először is, itt van, Isten alapjában létezett. Itt olyan szavak vannak, amelyek valóban alakot jelentenek, a morfé egyébként itt inkább formát jelent. De ezek nagyon terhelt szavak filozófiailag. De nem lehet megkerülni, ugyanis arról van szó, hogy itt Jézus Krisztus az isteni valóságának a formáját veszítette. Mintha lenne formája a láthatatlan Istennek. Ez már önmagában elképesztő. Mindig elgondolkodok ezen. Jézusnak miért kellett ilyet mondania, miért is hasonlítjuk az Isten országát? Mi hasonlít valamihez? Az Isten ország az valami hasonlóságot mutat bármihez is. És Krisztus azt mondja, igen, hasonlóságot mutat. A mustármaghoz, és itt tovább folytathatnánk a sort. Jézus tehát arról beszél, hogy az Istennek van valamilyen formája, létformája, ahogy ő él. Annak van egy leírható formája. Mi lehet ez a leírható formája? És itt mindjárt látjuk, hogy azt mondja, az Isten leírható formája az igazából nem más, mint a kiüresedés. Ki lehet üresedni? Az Atya, a Fiú és a Lélek. Nem akarok ebben most belemenni, messzire vinnek. De ez a kiüresedés itt azt jelenti, hogy az Isten olyan, akit úgy lehet leírni, mint aki képes mindenét átadni. Képes ezáltal a teljes önátadásra, és ez a teljes önátadás maga a kiüresedés. Na, amikor Jézus Krisztus a megtérésről beszél nekünk, akkor mindig erről beszél. Erről a teljes önátadásról. Nem lehet félig valamit átadni, vagy részben. Ezt nagyon meg kell értenünk, testvérek. Hadd mondjak erre egy példát. Hát egyébként, hát a szeretetni eleve nem lehet félig valamit megcsinálni. Képzeljétek el ezt a teljesen agyament szülőt, aki azt mondja, hogy hát beosztom azért a szeretetet délelőtt, hogy nehogy estére elfogyjon, délelőtt is szeretem egy kicsit, de nem annyira a gyereket, hogy már estére nehogy ne tudjam szeretni. Tehát ez lehetetlenség, hát ennyire nincs senki ostoba, nem lehet beosztóan szeretni, csak teljes önátadással lehet szeretni. Egy gyereket nem lehet úgy szeretni, hogy ki bírja az élete végig a szeretetem, hogy beosztva azt szeretem őt napról napra, és akkor talán kiúzd az életem végig, szeretni tudom őt. Azt tudom, tehát szeretetni eleve nem lehet. Ennek van egyébként egy kép az új szövetségben, a Márk evangéliumában, a betániai vacsora. Amikor megy az az ismeretlen nevű nő, és 300 dénár értékben megtörve ráönti az egy dénár, ugye azt tudjuk, egy napi, tehát egy évi keresetet ráönt Krisztusra. Egyetlen egy évi ember keresetét Krisztusra pazarolja. És Krisztus azt mondja, hogy akárhol fogják hirdetni az evangéliumot, erről meg fognak emlékezni. Azért, mert ez a teljes önátadást jelenítette meg. Nem picit öntött rá Krisztusra, na majd, hogyha főtámat kap még egy kicsit, hanem temetésére tette, ahogy ott van a szöveg, ezt a temetésére tette. Tehát az önátadásnak ez a teljessége, ahol megvalósul, az múlhatatlanná lesz. Mint ahogy ennek a nőnek ez a jót, hoppá, Jézus Krisztus itt nem jót tesz, azt mondja ennek, a szövegben úgy áll, hogy sokan elkezdtek ottan hezitálni, hogy most ez mit csinál ez, miért egy? Szó szerint ez azban fölhorkadtak, mint a lovat. Szó szerint a ló, ahogy fölhorkadt. Mi? Egyenit ráöntött a fejére, mit akar? És Jézus Krisztus ezt az egészet úgy ragadja meg, hogy közben mutatja, hogy valami csoda történik itt. A szó ugyanis, amit hallott, szépen. Szépet tett vele. Most a görögben a szép és a jó az kerülhető, de érdekes módon a következő mondatban ott tényleg a jót használja. Nem a szépet. És nálunk mind a kettő úgy van, hogy jót tesz. Nem jót, szépet tesz. Krisztus olyan gyönyörűen akarja ezt kifejezni, hogy az Atya, aki bennem gyönyörködik, ugye most már a fordítások egy-két helyen nálunk is úgy jövett, a mise szöveg még mindig nem, ima az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, felejtsük el, akiben gyönyörködöm. Akiben gyönyörködöm. És ez a fiú azt mondja, ezt a nőt az Atya küldte, az Atya jött, az Atya küldetésében jött ide, hogy megkenjen engem, hogy jelezze ezzel azt, hogy még a halálomban is gyönyörködni fog bennem az Atya. Mert szép tettet vitt ezáltal végbe. Krisztusnak a szavai egészen misztikusan tudnak. Egyébként is testvérek, valami, azt jegyezzétek meg, hogy a Szentírás nem regény. Nem regényekben, fordulatokban próbálja meg leírni Krisztus Isten életét. Hanem ez egy dráma. És a szavakkal játszik. A szavaknak a misztériuma jelenik meg. Még egyet akkor csak, hogy érzékeljétek, miről is van szó. De ez az, hogy akkor mindig mindenbe beleszkezzek, és akkor szétfolyik az egész. Júdás elárulja Krisztust. Ez az árulni szó, ez az átadni szó. És ugyanez a szó megjelenik az eukarisztiánál. Átadta neki. Ugyanaz a szó. Amely elárulta Krisztus, és amelyet Krisztus átadta magát nekünk. Nem gyönyörű? A Szentléleknek ez a misztériuma. Így dolgozik a Szentlélek. Olyan dolgokat, ez a paradoxon, az egyik az árulás, a másik a krisztusi teljes önátadás. Isten élete jelenik meg benne. Meg kell fogózkodni, mert megszédül az ember tőle. Olyan gyönyörű. Majd a következő fejezetben látni fogjuk. Minden liturgia. Előbb most akkor menjünk tovább, nem akarok, mert tényleg aztán úgy ígértem a Péternek, hogy háromszor fél róla, de ezt nem kell teljesen komolyan venni ezek szerint. Na most itt van, tehát Jézus Krisztus eddig foglaljuk össze, tehát ez a kenózis azt jelenti, hogy megtestesül az Isten. Azáltal üresedik ki és veszíti el az isteni létformáját, hogy emberré lett. Vagyis ember lett. Még egyszer, megőrülök. Tehát egy olyan gyönyörű ez is, hogy a Szentlélek megárnyékozza Krisztus. A tüzanyát. Megárnyékozza. És így, milyen elképesztően szép ez az árnyék szó itt. Hogy miért most akkor már hagyd ne fejezzem ki. Ez a megárnyékoz, mint egy rejtekben marad. Az árnyékban marad. Krisztusnak ez az istensége. És most az embersége mutatkozik meg. De Krisztus nem lehetne igazán Isten fia, ha nem vállalná el, ha nem mondaná amment arra, hogy kiüresedik. Krisztus éppen azáltal válik, mutatja meg isteni mi voltát, hogy valóban engedelmesen emberré lesz. És így, mint egy beárnyékozva az isteni mi voltát eltűnik előlünk. Na most akkor menjünk tovább. Először tehát együttjárásról van itt szó. Végig kell járnunk Krisztussal ezt az utat, ezt a kiüresedést. Ez a végigjárni, ez nem egy olyan egyszerű és könnyű dolog, mert aztán utána ilyenek is vannak már itt benne. A kiüresedés maga a megtestesülés és a szolgálat, ez egy és ugyanaz. Szolgai létformát vett magára. Ott van a szövegben, ugye, elhagyva isteni létformáját, szolgai létformát vett magára. Az Isten itt mutatja meg, hogy az a szív, amely képes megtisztítani minket, az egy szolgáló szív. Miként maga a szív is a szolgálat képe. Örökösen dob. Nincs alvás, nincs pihenő, nincs szabadság. Mindig biztosítja számunkra az életet. Ez a szolgálata, ez a meg nem szűnő, meg nem szakadó, folytonos szolgálata biztosítja az életet. Isten ez a szolgálatával, hogy kiüresedett, és szolgai létformát vett, biztosítja számunkra az életet. Ezért van élet. Ezért lehet itt élni ezen a földön, mert Krisztus szabad szabadságok nélkül folytonosan, állandóan, örökkön, örökké dobog, szolgál érti. A szív képét tehát itt így kéne megjegyezni. Egyébként ezt hagyj hozzam azért ide nektek a remsei, na most ők annyian voltak testvérek, hogy én már meg nem tudom mondani, hogy melyik, az az alacsonyabb, az az Iván. Az Iván mondta ezt a gyönyörű képet, és ezt jegyezzétek meg tőle ide, és ezt élnék már, meghalt, akkor most itt van közöttünk az Iván, és azt mondta, hogy emlékszem ugye a képére, a szív kettős mozgást végez, adja a friss vért, az oxigénnel teli friss vért a szervezetnek, hogy nőjön, dolgozni tudjon, de ugyanez elfáradja, elfogadja, és szívja maga felé a fáradt, koszos, salakkal teli vért is. És ezáltal, hogy adja a tisztát, és elfogadja a mocskosat is, emberileg nézve most itt Krisztusról, ugye, adja a megszentelt szívet, és elfogadja a mi mocskos életünket is. Ez az a szolgálat az, ami életben tartja az egész világot. Gyönyörű, szinte megfoghatatlanul szép ez, nekem legalábbis. Hogy aztán nektek is ugyanezt mondja, ezt nem tudom. A szívnek ez a adni és elfogadni, a tisztát adni és a piszkosat, a koszosat elfogadni. Na most akkor menjünk tovább. Itt ennek a szövegnek a mélyén szinte alig észrevetően a megtestesülésben, a kiüresedésben, hogy emberré lesz és eltűnik, elérünk egészen a mélypontjáig a keresztig. Nincs emberi ábrázata, hogy az Ószövetségben Izaja, mint a félek szinte olyan. Nem? Tehát már nem csak az Isten itt veszíti el, tehát nem csak az Isten képűségének ezt az átragyogását, az atyának ezt a bűnöklését veszíti el abban, ami pillanatban, amikor emberré lesz és egy lett közülünk, hanem most már arról van szó, hogy Krisztus egyre tovább hülyesíti ki magát egészen a kereszt misztériumáig. És a kereszt misztériumán, a kereszten látva őt, már nem is nézzük embernek, mintha emberi ábrázata sem lenne. Ez az elképesztő, itt elveszít Krisztus szinte a szolgálatában mindent. Mindent, ami még nemes, ami még méltó, ami még valami olyasmi, amihez ragaszkodna az ember, mindent elveszít. És itt következik a halál. A halálnak ez a misztériuma egy teljes kiüresedést jelenti. Nem lehet egyébként teljesen megérteni, de nekem már olyan sokszor jöttek meg, hát én is olyan sokszor nekifekítem, a kereszten ez a hatalmas kiáltása. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szóval ez az a kiüresedés, amit Krisztus magára vállal. Még egyszer mondom, de csak így tudja megmutatni, hogy az Atya és a Fiú és a Lélek teljes önátadásban él. Az életük nem más, mint ez a teljes önátadás. Csak ebben a keresztig, a halálig menő teljes kiüresedésben tudja megmutatni az önátadásnak ezt a misztériumát. Na most ezek után elkezdődik egy egészen fölfoghatatlan fölfelé emelkedés. Itt nem tudjuk a magyar szövegben ennyire részletesen tanulmányozni, de a lefelé szállásban lépcsők vannak, grádicsok szinte, hogy megy lefelé egészen a pókorra szállásig, ahogy a hitekenyében meg is fogalmazzuk. A fölfelé menetel azonban Krisztus szempontjából teljesen ajándék. Mindent az Atya tett. Egyetlen egy mozdulattal szinte, egyetlen egy csodálatos fölfelé száguldásban, egy röpülésben az Atya magához emeli a Fiút, és Úrrá kűriottá teki. Az egész világ meghajol előtte. Ahogy a Jelenések könyvében mindig van, mindig úgy van, hogy kicsinyítő képze a bárányka. Mi mindig csak bárányt olvasunk, megjelent a bárány, mert az mindig a bárányka van. És ott van, hogy akkor meg fog jelenni a bárányka. Ott lesz rajta a sebhely, mindazok a sebek, amelyek gyógyulást szereztek nekünk, és akkor minden nép a mellék verve fogja megvallani, hogy ő a Isten. Ebben az irányba mutat minden. Krisztusnak az alászállása megszerette az életet. És ebből az Atyának ez a megdicsőítése, hogy megdicsőíti a Fiút, itt már szinte semmi, itt már nincs láthatóság, ez az egész, mégis ez fog kibontakozni az idő, ez bontakozik most, hogy e felé haladni, hogy majd megmutassa mindazt, ami ott történt. A halál után. ismeri, ahogy a jelenések jönnek, azok is, akik átszúrták őt. Még azok is a mellüket fogják verni. Na most, ez a megtérés tehát. Amikor az ember képes magáévá tenni Krisztusnak ezt az útját. Természetesen itt nem megállva a keresztnél, hanem a föltámadással együtt. Ugyanis nagyon sokan beszélek itt, ilyen hősies sportba vágják magukat. Mekkora áldozatos életet élnek ők. És már-már szinte kiérdemlik azt, hogy az Isten nekik jót is tegyen. Mert ha nem, hát akkor mit élen Isten? Ez nem is igazságos. Tébolyító dolgokkal találkozunk ám itt, az embereknek, mintha elment volna az eszük. Azért, mert nem értik meg, hogy a dolog nem itt áll végig, az ott, hogy az Atya elé állunk. De ez a kettő egyetlen egy összefüggő egészet alkot. Hát kérnélek benneteket tehát, testvérek, amikor most elindultunk onnan, hogy közeledni kell Istenhez, és csak azt tud közeledni, aki kockára teszi az életét, azért, hogy láthassa Isten, annak be kell lépnie Krisztusnak ebbe az alászállásba. Be kell lépnie, törekednie kell a megtérésben, hogy a maga egyre inkább magáévá tegye ezt a kívesedést. Ezt természetesen egyetlen egy döntéssel megtehetjük, hogy én mostantól kezdve neked élek. De utána milliószor akadsz majd bele, hogy de akkor le kell mondani erről, le kell mondani arról az embernek, stb. És szóval néha olyan banális és egyszerű dolgokról nem tudunk lemondani. Szóval tényleg, hogy amikor én is írogatok ott a gép előtt, és akkor jön valaki, úgy szégyellem magam, már minek jött. És közben kiderül, hogy jót jött csinálni, tehát valami jót segíteni, jött, akkor meg benne vagyok, ugye egy film, és meglátom, hogy jön. Tehát ilyen önzők vagyunk, ilyen piszok alakok, de egyszerűen ilyenkor aztán mindig nagy lelkén oda kell ajándékozni magunkat, hogy hát jó van, hát mégis ezért vagyok, nem az, hogy könyvet ír, vagy nem ez az én életemnek. De amikor a konkrét feladat jön, akkor nagyon nehéz. És így megértjük, hogy a megtérésünk szolgává tett minket. Szolgai létformát ölt ránk. Egy édesanyja, aki egy életen keresztül szolgálta otthon a családja, az végigjárja a teljes kiüresedést. Annak végig kell járnia. És amikor már azt hiszi, hogy a szolgálatában a teszek, veszek, jövök, megyek, ugye a Mária és Márka esete, azt hiszed, hogy ez a jobbik rész, akkor elveszi tőled még azt is, amit már azért úgy gondoltad, hogy nem kéne adnod. Hogy kiüresítsen téged. Egyébként ezt jelzem most drága édesanyámnak mondom. Amikor azt hiszi, hogy már minden a szolgálatban kiüresítette magát, akkor még jön Isten és azt mondja, mint Ábrahámnak, oda de adod nekem a gyermekedet. Add nekem oda. Te nem tudod boldoggá tenni őt, én meg örökre. Így tehát az embernek ebben a kiüresedésben ne gondolj bele, hogy mit hozhat. Ne gondolj. Kérd az Istentől, hogy legyen erő. Miután öklöt ráztál, miután elátkoztad az Istent is talán, utána azt mondod, amen, legyen meg a te akaratod. Ekkor kiüresedtél, és ahogy Krisztus mondja a kiüresedés misztériumával kapcsolatban, amit el nem veszíted, meg nem nyered. Miként a búzama? Ha nem rothad el a földbe, nem lesz élet benne. Ezért benned is, amíg nem kerülsz a jó földbe, Krisztusba, és ott benne el nem rohadsz, nem lesz életben. Ki kell üresedni, mindentől ki fog fosztani minket, hogy a halál viszont mit jelent, azt ezért nem is tudjuk. Ott is végig fogjuk élni ezt a teljes kiüresedést, de ez egyben azt is jelenti, magunkra öltjük a szolgának a képét, és ez a szolga nem más, mint a mi báránykánk, akit átszúrtak, de aki előtt meghallja az egész világ. Hát, ez lett volna most akkor. És akkor hát most lehet, hogy tényleg nem is olyan hosszú, tehát akkor egy... De ez